Rádióegyetem. Külső erők felszínalakító tevékenysége. Szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások. Hevesi Attila előadása.
Na szóval ott hagytuk abba tegnap, hogy a nedves szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásoknak a lassú változatát, a talajfolyást áttekintettük. És ugye most a gyors szállító közeg nélküli lejtős tömegmozgásokat nézzük. Ezeket összefoglaló néven úgy nevezzük, hogy csuszamlás. Ugye a csuszamlásoknak a neve is mutatja, hogy az a lényeg, a föltétele, hogy két anyag egymáson elcsúszson, az, hogy legyen csúszópálya. Tehát mindegyik féle csuszamlásban fogunk ezzel és kell találkoznunk ezzel a fogalommal, hogy csúszópálya. Majd meg fogom kérni a Seres Anna doktorjelölt tanárnőt, hogy az olyan csúszamlásokról majd tartson maguknak külön órát, mert ő ilyesmivel foglalkozik, mint hógörgeteg lavina, és hogy azoknak miféle fajtáik vannak. Hát mostan ilyen csúszópályán közlekedünk, és hogyha ilyen marad az időjárás, akkor ezt is meg fogjuk tapasztalni. Nálunk a hógörgeteg a maradék ország területén nem túlságosan gyakori, de csak idáig a Tátráikkal elmenni, hiszen biztos hallották, hogy az egyik legjobb magyar hegymászónak a lábát, fél lábát körülött levágni, mert úgy szakadt rá a hó. Tehát azért ezek veszedelmes dolgok, és hogyha így fog folytatódni, akkor mondjuk a bükkfenséknak a déli peremén nem olyan meredek, hát ott is előfordulhatnak ilyen hószakadások. De most mi elsősorban a nem havas csúszó tömegmozgásokkal fogunk foglalkozni, noha azok is nedvesek. Ugye ez természetes. Mellesleg majd fogják látni, hogy van úgynevezett nedves lavina, meg száraz lavina szintén. Ugye amikor vannak ilyen emberek, akik szeretnek a szűz porhóba síjelni, azok igen gyakran ki is váltják ezeket a lejtős tömegmozgásokat. Természetesen az ergék ezt ugyanígy megcsinálják, amennyiben arra vonulnak. De ilyenkor az ergék nem nagyon vonulnak, miért nem? Mert már elvonultak hova? Délebre? Maguk úgy tapasztalták, hogy mostan nálunk megszaporodtak az ergék. Hát azért nem mozognak ilyenkor, mert ha jeges a hó, elvágja a lábukat. Egészen egyszerűen. Hát most a Tiszai ártéren, meg a Bodrog árterén fiatal nyár ültetvényeket egyszerűen a jég elvágott. Na most, hogyha jók, hát ők szegények állandóan ott állnak, nem tudnak elmenni. De az ergék azért nem mozognak ilyenkor, húzódnak be valamilyen sziklarepedésbe, mert elvágna a lábukat a jeges hó. Dám vadat azért nem tenyésztenek Magyarországon, illetve hát tenyésztenek valamennyit, de csak a déli vidékeken, mert hogy ő a Mediterráneumból származik, ahol kevés a téli hó, és ennek következtében például csak Somogyban, hol kevesebb a hó, tehát az ország délnyugati részén ott szokott előfordulni jelentős mennyiségben dámvad. Sose hallottak arról, hogy a bükkbe dám vagy a Mátrába dámvadat lőttek volna. Ha valakinek ez nem lenne világos, hogy szarvas faj a dámvad. De hát annak is elvágja a jeges hó a lábát. Tehát nem túlságosan bírja az ilyen körülményeket. De most már térjünk vissza ide a csúszamlásokhoz. Két fajta nagy csúszamlás csoportot különítünk el. Az egyik az a talaj és máladék csúszamlás. Ezt a kis megkülönböztetést azért tesszük, mert a máladéknak a talajjá alakulásához, ahhoz viszonylag hosszú idő kell. És hogyha belegondolnak, nyilván a máladéknak csak a felső része talajosodik, és az egész máladék csak nagyon-nagyon hosszú idő alatt alakul át talajjá. Na most ezek micsodák? Nyilvánvaló, valahol ezekben is kell lenni csúszópályának. A Jasmi ásványtanban tanultak, hogy vannak úgynevezett agyagásványok. ezek milyen nagy ásványcsoportba tartoznak. A szilikátok közé tartoznak. Tehát létezik egy nagy ásványcsoport, ezeket úgy hívjuk, hogy szilikátok. De nem minden szilikát agyagásvány, hanem ez csak egy csoport. A szilikát ásványok, akiket így szoktunk ebbe a szilikát csoportba összefoglalni, azok a nedvesség hatására agyagásványosodnak. Ezekből a nedvesség hatására agyagásványok lesznek. Az agyagról meg tudják azt, hogy milyen tulajdonsága van, halmaz állapotát tekintve. Képlékeny, és akkor megy rajta az ember, elcsúszik. Hát persze képlékeny és belesüllyed. De úgy süllyed bele, hogy közben egy kis lejtő van, akkor már arrébb is csúszott egy kicsit. Tehát van a talaj és máladék csúszomlás. Kérdés, hol van a csúszópálya? Két helyen lehet. A csúszópálya helye szerint azt mondjuk, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy létezik a talaj és máladék ilyen vastag rétegben, és az agyagásványok ebben valahol itt halmozódnak föl, ebben a rétegben, akkor tulajdonképpen ez a nedves agyagásvány sáv, az már csúszópályaként viselkedik, és akkor ez a része a talajnak vagy a máladéknak lecsúszik. Tehát ebben az esetben a csúszópálya magában a talajban vagy a máladékban van. Másik eset. Alatta agyagos kőzet van, ilyenkor tulajdonképpen a csúszópálya, az a talaj és máladék, illetve a kőzet között van. Tehát ez az egész talaj és máladék teljes vastagságban lecsúszik. Ez a csúszópálya szerinti megkülönböztetés. Mi szerint különböztetjük meg még a talaj és máladék csúszamlásokat? A formájuk szerint, hogy mit hoznak létre. Azt mondja, hogy van egyszer a könnyebb az a szőnyeges. Talaj és máladék csúszamlás. Ilyenkor lejtőn ez akár akkor is előfordulhat, hogyha a csúszópálya a talaj és a máladék belsejében van, akkor is, hogyha a talaj és a máladék alatt lévő agyagos kőzeten. Azért írjuk oda, hogy agyagos kőzet, mert minden olyan kőzetben, amiben szilikátok vannak, előbb vagy utóbb megindul az agyagásványosodás. Tehát ennek nem föltétlenül agyagnak kell lenni, hanem agyagosódóban lévő kőzet. Például mondjuk a bükkalján nagyon gyakori riolittufa, ja, abban ott vannak a szilikátásványok közül a földpátok, meg a csillámok, ugye ők is az egyéb szilikátok közé tartoznak, nedves körülmények között agyagásványosodnak, és akkor már megvan a csúszópálya. Milyen agyagásványokról tanultak? Mondjanak egy-két agyagásványt. Ugye ezek az egyéb szilikátok ilyen agyagásványokká alakulnak. Az egyikből csinálják a porcelán. Kaolin, óriási, magyarul úgy is hívják, hogy porcelán föld. A közönséges agyagban ott melyik ásvány van, amelyik itt ilyen trutymót csinál meg? Sarat. Hó. Ez majd, ha elolvad. De azt az agyagásványokból fogja csinálni. Egyelőre csak lucsok lesz belőle. Ugye a leggyakoribb az a montmorillonit. És a harmadik, akit illik tudni, az a bentonit. Vannak egyebek is, de ezek a legfontosabbak. Amikor ilyen talaj és máladék csúszamlásról beszélünk, akkor általában a montmorillonit az, amelyik a csúszópályát biztosítja. Általában ez nem zárja ki, hogy a másik kettő ne legyen jelen, de ez a leggyakrabban képződő agyagásvány. Most akkor van a másik fajtája a talaj és máladék csúszamlásoknak, azt úgy hívjuk, hogy ösvényes. Ez nyilván azt jelenti, hogy a csúszópálya nem olyan, hogy az egész lejtőt átnedvesíti, hanem csak ennek a lejtőnek bizonyos szakaszán fordul elő a nedvesedés. Ez általában olyankor gyakori, hogyha az egész máladék és talajréteg a alatta lévő kőzeten csúszik meg. Ha ez agyagos kőzet, akkor világos, hogy a talajon és a máladékon átszivárgó víz az itt fog összegyűlni, mert ezek vízzáró rétegek. Minden csúszópályát vízzáró réteg alakít ki mindenféleképpen. Akkor ez itt teljesen szépen átnedvesedik a máladék alatt, talaj alatt, az átnedvesedési hely fölött elkezd csúszni a lejtő. De csak ott a máladék meg a talaj. Ez az ösvényes talajcsúszamlás. Talaj és máladék csúszamlás. Na hát ezek úgy kell elgondolni, hogy világos, hogy nem nagyon nagy tömegek mozognak, mert hiszen a talaj és a máladék vastagsága szélsőséges esetekben 2-3 méter, átlag esetekben fél méter, 1 méter között váltakozik. De ezek viszonylag gyorsan játszódnak le a talajfolyáshoz képest. Sokszor mondhatni azt is, hogy órák alatt kialakul egy-egy szőnyeges vagy ösvényes talajfolyás. A másik nagyobb tömegeket megmozgató változata a csúszamlásoknak az a hegycsúszamlás. Vagy másképpen nevezik lejtőcsúszamlásnak is, de a hegycsúszamlás jobban kifejezi, mert abban benne van, hogy egész hegyoldal csúszik le. A lejtőről meg úgy is tudjuk, hogy benne van, hiszen ez nedves szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgás. Akkor a tömegeket képzeljenek el, amelyek ilyenkor lecsúsznak úgy általában, mint az egyik egyetemi épület, mondjuk. Tehát ezek nagyon nagy területeket megmozgató folyamatok. Megkülönböztetésük aszerint történik egyrészt, hogy hol van a csúszópálya, és hogy mi történik a lecsúszó anyaggal. Mindjárt világosabb lesz, nézzük először is. Van az úgynevezett szeletes lejtőcsúszamlás, vagy hegycsúszamlás. Alapesetnek mindig azt szokták fölhozni, hogy létezik a mezőföldön, a Dunának a jobb partján lösz, na most már végre van lösz is, ugye az ilyen apró szemű kőzetlisztből áll, most csinálhatják maguk is, meg kopoghatnak is. Mi annak idején a gimnáziumban így csináltunk, amikor a tanár ezt csinált. Jó van. Eddig lősz, tehát eddig szabad csinálni. Most nem tudom, hogy volt-e szerencséjük találkozni lősszel, vagy hogyha találkoztak vele, akkor fölismerték-e. Ez alatt agyag van most az egyszerűség kedvéért. Az agyag vízzáró kőzet, és a lősz viszont az átereszti a csapadékot. Nyilván a csapadék a lősz rétegen köröztül addig szivárog, amíg a vízzáró réteget el nem éri, átnedvesíti az agyagot, és ez az egész tömeg az agyagon lecsúszik. Mivel a lősz laza kőzet, meg benne vannak ezek a függőleges, csak nem függőleges repedések, amelyek levezették a vizet, a lősz így szépen, szeletesen szétválik. A lábuk csúszik meg először, hát nyilván ezeknek a szeleteknek a lába érintkezik a nedvességgel, és akkor egy kicsit így hátradőlnek ezek a szeletek, nekiesnek a hátsónak. Ez olyan, mint amikor az ember mögött valaki hanyatt esik, és kirúgja az előtte lévőnek a lábát. Ugye világos. Vagy a fölállított dominó, hogyha meglököm valahol, akkor a másikat is eldönti. Így kell elképzelni, csak azzal a különbséggel, hogy ezek 50 méter, 60 méter magas szeletek tulajdonképpen. És a másik lényeges dolog, hogy ezek, amikor leesnek, akkor általában az eredeti rétegzettségüket sem tartják meg, hanem ezek a szétesett szeletek. Eredeti rétegzettségük elvész. Hát most ki kell térnünk valamire, mi az alösz? És hogy alakul ki? Szél összehordta? Hát ez tulajdonképpen jó, csak nem elég. Tömörödik, az is igaz. De jegyezzék és írják, ugye először is az alapanyag a kőzet liszt alösznek, vagyis az aprózódás során keletkezett legfinomabb szemcséjű anyag. Hullópor, úgy is mondjuk. A legnagyobb szélcsendben, a tökéletes szélcsendben ülepedik ki, szitálódik ki a levegőből. Mert nyilván a keletkezési helyéről a szél könnyen elszállítja. A jégkorszakok idején, ahol nagyon erős volt az aprózódás, amit tegnap itt föl is írtunk, hogy a jégkörnyéki, a jégtakaró szomszédságában keletkező területeken a leggyakoribb. Ezért van nálunk is, hiszen tegnap beszéltünk róla, hogy az észak-nyugati Kárpátok szomszédságában ott volt a jégtakaró, és nagyon erős volt elsősorban a fagyaprózódás, természetesen a hegységkeret magasabb részein is. Onnan tehát a szél lehordta ezt a port. Ugye így megoldódik az az alapvető kérdés is, hogy mit csinál a szél, amikor nem fúj. Nincs, szoktuk mondani, pedig nem egészen igaz, mert csinál valamit, löszt. Csinál, de hogy? És itt jön a másik. Hogy löszt csak olyan helyeken alakul ki, ahol széles, tágas, füves mezőségek, úgynevezett hideg puszták, úgy is szokták mondani, de inkább a hideg sztyepp szót használják, borítják a felszínt. Ezek döntő többségében egyéves lágyszárúakból állnak. Tehát a természetes növénytakaró, ez a mezőség, magyarul így mondjuk, Ázsiában sztyeppnek, pusztának nem mondják, mert a puszta szó, ez minden szláv nyelven sivatagot jelent. Oroszul például azt mondja, hogy pusztinja, ez a sivatag. Félsivatag, ez a polipusztinja. Tehát ahol nincs igazán jelentős élővilág. Nálunk a török hódoltság után terjedt el a puszta elnevezés, és nem a növényzetre vonatkozik, hanem arra, hogy egy csomó pici falu volt, ami a török hódoltság után elpusztult, elnéptelenedett, és ennek következtében azon a helyen, ahol egy falu volt, most van egy puszta. Világos? Ezt majd településföldrajzból remélem egyszer fogják tanulni. Tehát a mi puszta elnevezésünk, sajnos még a növényföldrajzosok is használják ezt, hogy füves puszta, az oroszok röhögnének ezen meg a bulgárok, hogy kérem, hát ott ennyi fű van, akkor az nem puszta. Ők ezt úgy hívják, hogy sztyepp. Tehát ezt a szót használják. Ugye Észak-Amerikában ennek felel meg, a préri Dél-Amerikában persze a pampa. Na most akkor itt tartunk. Egyéves lágyszárúakból áll. Az egyéves a növénytakaró, az egyéves lágyszárúaknak a döntő többsége pázsit fűféle. Mit jelent az, hogy egyéves? Mit értünk azon? És ezekből az egyéves lágyszárúakból lesz két éves, vagy nem? Nem. Nem évelő, erről van szó. Nagyon helyes. Tehát ebben az esetben az egyévesnek az ellentéte az az évelő. Minden esztendőben elpusztulnak, minden lágyszárúban, most mindegy az, hogy évelő vagy nem évelő, de hát ezek szerint az egyévesekben is, tehát a nem évelőkben is, van egy csomó kalciumkarbonát tartalmú vegyület. Ezek szépen, miközben hull a por, szitál szépen, ezek elpusztulnak. A hullópor befödi őket. Jön a következő esztendő, még mindig hull a por, persze, de hát ez olyan ritkás por hullás, hogy ettől még ki lehet nőni egy egyéves növénynek. Szóval a fű kinő, egyszerűen mondva, megint el fog pusztulni. A hullópor megint befogja te. És ez folyamatosan megy, úgyhogy Kínában például ott vannak, ugye nálunk a legmagasabb löszfalak itt a Mezőföldön, Paksnál, ezek 50-60 méteresek. Kínában a lösztartományokban 2-300 méter vastag a vastag lösz. Telepek is vannak, tehát lösz lerakódások. Hát nyilván, mert ott sokkal magasabb és nagy tömegű hegység van a szomszédságban. Gondoljanak arra, hogy ott van a Tiensán, a Künlün, az Altáj, még a Himalája sincs messze. Na most akkor az a kérdés, hogy akkor miért nincs mindenütt lösz azokon a területeken, ahol például azt mondjuk, hogy a Mátrába vagy a Bükkbe nincs lösz. Valaki ernyőt tartott a két hegység fölé, és ezért oda a hullópor nem esett le. Lehetetlen, ugye? Ott is jött le a hullópor. Csak mivel ezek magasabban vannak, ennek következtében ott a természetes növénytakaró más volt. Magasabban vannak, ez azzal jár mindig, hogy egy kicsit több a csapadék, tehát valamilyen erdőtársulás van. Az erdőtársulások azok nyilvánvalóan fás növények döntő többségében. Lehet, hogy van aljnövényzetük, de sokkal kevesebb az aljnövényzetnek a tömege, a gyepszintnek a tömege, mint ha egy füves mezőségen ezt megszámolom, megmérem, és így tovább. Tehát nincsen akkora kalciumkarbonát utánpótlás minden évben egyszer. Másodszor, és ez is nagyon lényeges, hogy ha ott több a csapadék, akkor a talajnak a felső szintjéből ez a kalciumkarbonát átmosódik az alatta lévő szintbe. Majd fogják tanulni, de lehet, hogy ilyet már tudnak, hogy a talajnak van három szintje, A, B, C, marha nehéz megjegyezni, ugye ennek következtében. Az A szint az ilyen körülmények között, ahol kevés a csapadék, 300-350 mm, az fölhalmozódási szintnek nevezzük, mert ott fölhalmozódnak a növényi állati szervezetek bomlásából keletkező vegyületek. 4-500 milliméteres csapadék összeg esetében ezek a felső szintjéből a talajnak már átmosódnak a következő szintbe, a B szintbe. Ebben a szintben halmozódnak föl, ebben a szintben azonban a növények már kevésbé tudják elérni, leszámítva a fásszárúakat. A lösznek az a lényege, hogy ez a hullópor legalább 20% kalciumkarbonátot, vagyis meszet tartalmazzon. Bizonyos esetekben ez lehet 30-40% is, de legalább 20%-nak kalciumkarbonátnak kell lenni, ha megvizsgáljuk. A többi része döntő többségében kvarc. Ez az egyszerű löszkeletkezés, de még valamit meg kell a lösszel kapcsolatban jegyezni. Ugye azt mondtuk, hogy főleg a jégkorszakokban képződik, illetve ma is képződik az eljegesedett területeknek a szomszédságába. Az Antarktisz környékén miért nincsenek nagy lősztáblák? Mert ott jégtáblák vannak, ugye, mert ott tenger van, nyilvánvaló. Na mostan a jégkorszakok idején a folyók nagyon szélsőséges vízjárásúak voltak. Mikor volt egyedül árvízük? Mondjuk a Kárpátokból lejövő folyóknak, vagy az Alpoknak lejövő folyók. Hát azért évszakok akkor is voltak. Hát amikor elolvadt a hó. Hát nyilván. Akkor például óriási, nagy, széles medret elborított a víz, levonult az árvíz, ez tartott két hónapig, egy hónapig legfőjebb. Utána ott maradt az ártér. Mi marad az ártéren? Milyen hordaléka van a folyón? Iszap is van, és ez a lényeges, mert lehet, hogy van benne homok is, ne adj Isten, még ha a hegylábánál vagyunk közvetlenül, egy kis kavics is, de az iszap, mert ugye annak a szemcse nagysága ugyanolyan, mint a kőzetliszté. Egy hónapig víz alatt volt, egy hónap alatt kiszárad, utána mi történik vele. Képzeljék el, hogy itt van egy kis nyavajás folyó, most az árvíz után vagyunk már, ő ekkora, ez az ártere. Amikor áradt, akkor ekkora területet elborított. Azt mondták, hogy először mi történik ezzel az iszappal? Kiszárad. Aztán megrepedezik a... Hát ez laza. Elfújja a szél. Hát persze. És akkor, ha elfújja a szél, azt a finom anyagot egyszer majd, amikor elcsöndesedik, akkor megint csak le fogja rakni. Tehát nem minden lösz csak aprózódás termékből származó kőzet liszt, hanem van olyan, amelyik száraz iszap eredetű. De a lényegen nem változtat. Mert most megint ugyan arról van szó, hogyha száraz sztyeppen füves mezőségre hullik le, ez az ártéről kifújt iszap, akkor abból lösz lesz. Ha olyan helyen rakódik le, ahol a csapadék mennyisége legalább 500-600 mm, akkor pedig nem lesz belőle lösz. Azt is jegyezzék meg már mostan, mert ilyet illik tudni, hogy a csapadékosabb helyekre lehulló porból abból vályog lesz. Itt megint arra gondoljanak, hogy ahol csapadékosabb az időjárás, ott az egyéb szilikátok agyagásványokká alakulnak át. A vályognak is egyébként a fő alkotó eleme általában a montmorillonit. Miért jutottunk ide? Ja, tudom, mert a szeletes földcsuszamlásról hoztuk a példát. Hát a legnevezetesebbek nálunk, amik megfigyelhetők, azok Dunaföldvárnál vannak. Aztán Sztálinvárosban. Mi volt az eredeti neve ennek a településnek? Most ott új hidat építettek a Dunán. Hogy hívják a hidat? Megyeri. Fiatalember, hát hol van ez a Dunaújváros? Abban az időben minden országban volt Sztálinváros. Amit most úgy hívnak, hogy Dunaújváros, mi az eredeti neve? Úgy hívják, hogy Dunapentele. És a híd az, hogy Pentele. Vagy Pentelei híd. Ez földrajz. Na most ugye a Dunaújvárosi az volt a világ egyik legnagyszerűbb telepítési tényezője, mert amikor ezt csinálták, akkor mi a 50-es éveknek az elején a vas és acél országa akartunk lenni, miközben volt egy kis nyomorult vasbányánk, Rudabányán, és egy picit pici volt még aztán Rudabányához közel a gömörtornai karszton bódvarákon, de hát azok nagyon kevesek voltak. Ugye akkor második világháború után közvetlenül akkor félő volt, hogy a szövetségesek között nézeteltérés támad, és akkor a szocialista tábor és azok a gaztőkések, imperialisták meg fogják támadni a béketábort, amely egyébként legyőzhetetlen, ezt biztos tudják. És akkor azt mondták, hogy az összes ilyen szövetséges országnak, amelyek a szovjet övezetbe tartoztak, hadipart kell fejleszteni, mikül a hadiparhoz sok vas meg acél. És akkor kitalálták, hogy jó, egye fene, akkor Mohácsnál csináljunk egy nagy vaskohászati művet. Ennek volt valamennyi értelme, mert ehhez közel van a mecsek. Mi közel van a mecseknek ahhoz, hogy fekete szén, egyedül ugye ott van fekete szén. Igen, de közben a Sztalin elvtárs meg a Tito elvtárs össze szólalkoztak egymással. Ugye akkor a Jugoszlávia és a Szovjetunió között igen rossz lett a kapcsolat, akkor félő volt, hogyha itt van Mohácsnál az acél, a vas és acélmű, akkor ha a Jugoszlávia megtámadja Magyarországot, akkor rögtön a legnagyobb acélműveket megszerzi. Az eredeti terv szerint is a Dunán hozták volna föl a nyers vasat, nem Rudabányáról, mert amit Rudabányán kitermeltek, kibányáztak, azt Diós György meg Ózd egyből megette, mert az csak annyira volt elég. Na jó, hát akkor keressünk valami települést, ahova tesszük, ne legyen közel most már Jugoszlávia határához, és akkor azt mondták, hogy legyen Dunaújváros. Hát ez marha jó volt. Egy valami igaz volt benne, hogy a Duna ott is folyik. Tehát hajón ott is lehet szállítani ércet. És akkor kimentek az emberek, és nézték, ugye ott van Dunaföldvár a szomszédba, állandóan csúszik, paksik a magas part, és akkor azt mondták, hogy hát erre fogunk építeni. És arra is építették. És akkor elkezdett csúszni. Gondolják el, hogy elkezdenek óriási nagy gyártelepet építeni, és akkor ez elkezd csúszni. Na de nem lehet ez csak úgy. Hát a természetet akkoriban le akartuk igázni, most is a természet ellenség, meg ilyeneket mondtak, sőt, mi még ilyet tanultunk is. És akkor ide telepítették ezt a Dunaújvárost, és hogy ne csúszson, ennek következtében azt találták ki, hogy a 40-50-60 méter vastag löszbe beleraktak ilyen vasbeton gerendákat, amelyek lementek az agyagba. Ettől a vas és acél műnek a építése nyilván egyre olcsóbb lett, ugye el tudják képzelni. Na most akkor ilyenekbe gondoljanak, egy okos földrajzost oda hívtak volna, egyefene, hát ő Titóval a Sztalint nem tudja kibékíteni, de hát akkor megyek föl, itt vagyok a Duna partján, akkor itt van ez a nagy ártér. Ez az egykori Duna ártér, ez nem mozog. A Duna van annyira szabályozva, hogy nem foglalja el ezt a teljes árteret. Ennek következtében ide békésen lehet csinálni vas és acélművet. És másik szempont. A löszön képződik a legjobb talaj. Az egész valódi mérsékelt övezetben, ahol mi vagyunk. Tehát itt nagyon értékes gabonatermő területeket kivettek a termelésből. Itt ártéri meg réti talajok vannak, amelyeknek a hozama kicsi. Szikesek is előfordulnak. Tehát oda lehetett volna csinálni. De hát aztán voltak olyanok, akik ezt szóvá tették, hogy ott kellene, hát azok elvesztették az állásukat, az volt a szerencsésebb eset. Mert hát csak nem lehet elképzelni, hogy a természetet a proletár diktatúra nem tudja lefogni, meg leigázni. Majd fogunk éppen a csúszamlásokkal kapcsolatban beszélni arról, hogy ilyenek később is előfordultak, amikor már nem volt Sztalin elvtárs. Tehát most sem mindent veszünk figyelembe, sajnos. De, szóval ezek a szeletes földcsúszamlások. Mi a lényeg? Még egyszer, két különböző kőzet között van a csúszópálya, az alsó az mindig vízzáró réteg, a felső az laza kőzetből áll, ennek következtében amikor lecsúszik, akkor az eredeti rétegzettségét elveszíti, szétomlik. Ez a lényege a szeletes földcsúszamlásnak. Beszélünk továbbá tömbös lejtőcsúszamlásról. A tömbös lejtőcsúszamlás abban hasonlít a szeletes lejtőcsúszamláshoz, hogy a csúszópálya ebben az esetben is két különböző kőzet határán van, de a lecsúszó kőzet kemény, amikor elmozdul, a rétegzettségét akkor sem veszíti el. Ha hanyatt esik, akkor is megtartja az eredeti rétegzettségét. Előfordulnak olyanok is, amelyek egymásnak dőlnek. Itt a két egymásnak dőlt tömb között természetesen valami kapu van, hogyha elég hosszúak ezek a tömbök, akkor ez barlang, álbarlang. Hát ilyennek a példájához még Dunaújvárosig sem kell elmenni, mert itt van közelünkben, bán-horváti határában. A kőzet, ami itt lecsúszik, az ránézésre teljesen különböző szemcse méretű anyagokból áll. Mi lehet ez? Vannak benne emberfej nagyságúak, és ugyanakkor vannak benne por. De ezek összeállnak keményen egymással, ezért is tartják meg az eredeti rétegzettségüket, amikor eldőlnek. Milyen kőzet ez? Nem, az a konglomerátum, a kavicskő. Hát mi az agglomerátum? mit nevezünk agglomerátum? Hát valami összetömörődött, de ezt mire használjuk, amit én mondtam maguknak magyarul is, és mondtam, hogy a földtanosok ezzel ellen védekeznek, pedig hogyha tudnák, hogy magyarul hogy nevezik, akkor azt is tudnák, hogy hogy keletkezik. Mert ugye a konglomerátum az a kavicskő, az folyóvízi kavics és homok összecementálódása. De itt ekkora nagy különbségek vannak. Asztalnyi mellett ott van a legfinomabb anyag. Por, úgy is mondjuk. Maguk lehet, hogy ilyen címszó alatt is tanulták kőzettamból, mert ez most nagy divat, hogy piroklasztit, vagy piroklasztikum. Akkor mi ez? Hát a piromániás az kicsoda? Az így gyújtogat. Ahhoz mikor? Tűz. Na. Hát ugye ennek az a magyar neve, és mondtam maguknak, hogy ez a tűzokádékkő. Na szóval ez a tűzokádékkő, andezit agglomerátum. Ez van Bán-Horvátinál, ez csúszik le. Alatta a csúszópálya az valamilyen agyagos, ebben az esetben homokos agyag. Ha elmennek Bán-Horvátiba a kocsmába, ott beszélgetnek az emberek, és megkérdezik, hogy ja, ezt úgy hívják, hogy damas a szakadék. Ezt elfelejtettem mondani, és akkor tovább akkor a kocsmába sem mehetünk. És megkérdezik valamelyik idősebb bácsit, hogy mit tetszik tudni arról, hogy ez hogy keletkezett, akkor elmesélik, hogy az 1870-es években volt egyszer, és a 1810-es években volt még egyszer ezeknek a tömböknek a leszakadása. És akkor itt a völgybe rengeteg szarvasmarha legelt, és ez dörgéssel járt. Hát nyilván valamikor, amikor ekkora sziklák megindulnak és ledőlnek, ennek szörnyű hangja van, a szarvasmarha csorda megvadult, és berohant a faluba. És úgy kellett összefogdosni az állatokat. Na most azóta utána néztek, hogy miért pont az 1800 első évtizedében, meg a 1780-as években történt ez. Minden ilyen nagy tömegi, szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgásnak lehet kiváltó oka, külön kiváltó oka, akkor nem, amikor nem csak Newton van ott, hanem például földrengés. Meglazított anyagot, lásd hegyomlás, nyilvánvalóan sokkal könnyebben megmozgat gyönge, kettes, hármas, a Richter mérce szerinti földrengés. Ilyen tömbös hegycsúszamlást hasonló erejű földrengések is kiváltanak. Na és hát erről tudjuk is, hogy a damasa szakadék képződése az egy-egy jelentős földrengés, jelentős, kettő-hármas, ugye ez nem jelentős, mert magában ez nem csinál semmi kárt. Hát itt se csinált igazából nagy kárt, csak mondom, a szarvasmarhák berontottak Bán-Horvátiba, és akkor még ott nagyon sok szarvasmarha van. Aztán tömbös lejtőcsúszamlás, másik. Fölül, agyagos kőzeten édesvízi mészkő van. Gondolom, hogy a nevéből következik, hogy az az édesvizekből válik ki. Alul itt is valamilyen agyagos kőzetréteg. Ezek szép nagy tömbökben elindulnak lefelé, esetleg meg is billennek, eredeti rétegzettségüket megtartják. A maradék ország területen ilyenek vannak Budán, Óbuda pontosabban, ez a Kiscelli fennsík, ez édesvízi mészkőből van, és alatta oligocén agyag, mellesleg, és ezen szépen lecsúsznak ezek a tömbök. Nem kicsik. Ugye a budai hegységben a nagy szőlőtetű járvány előtt ott elég erős szőlészet és borászat is volt. Vannak olyan házak, lenne a Kiscelli fennsíknek a peremén. Mondjuk itt van a ház, hogy el tudják képzelni. Az udvarán a Kisteli fennsík tövében van, ekkora vagy még nagyobb. Lecsúszott édesvízi mészkőtömb, és abba pincéket véstek. Boros pincét, zöldséges pincét egyaránt. Tehát ezek nagyon nagyok. Ugyanilyen tömbös, gyönyörű édesvízi mészkő lejtőcsúszamlások vannak Kisteli fennsíkon kívül, Szepesvár szomszédságában. Ugye ez az északnyugati Kárpátokban van, és a legnagyobb vár az északnyugati Kárpátokban. Nyilván a Szepességben. Itt jégbarlang is van, ahogy összedőltek egymásnak ezek a nagy édesvízi mészkő tömbök. Hát egy kicsit magasabban vagyunk most nyilvánvaló, mint a Damasa szakadék, vagy mint Kiscell. Úgyhogy ottan vannak olyan üregek, ezek is ilyen álbarlangok, amelyeknek az alján nyáron is megmarad a hó. Már 1400-as években megjegyezték, hogy oda hordták az emberek a bort nyáron, ott raktározták. Jegyezzék meg, hogy a Szepesvár melletti hegyről van szó, úgy hívják, hogy Drevnyik hegy. Tehát ott édesvízi mészkő. Ha ezt kicserélem homokkőre, hogy legyen igazuk, amikor a tűzokádékkő helyett azt mondták, hogy kavicskő, illetve konglomerátum, előfordul valóban kavicskőből is. Erdélyben van olyan település egészségére, hogy almás galgó. Ott ezt a szikla csoportot úgy hívják, hogy sárkánykert. Állítólag a sárkányok mozgatták meg ott ezeket a köveket. Ugye látják, hogy itt van a Tiszának a könyöke. Aztán itt valahol belefolyik a Szamos, a Szamos völgybe. Elindulunk fölfelé, akkor körülbelül ezen a területen találjuk ezt az almás galgót, tehát nincsen messze a magyar határtól, nincs egészen bent Erdélyben, mert ugye Erdély az földrajzi értelemben az a medence, az az erdélyi medence, és annak a hegységkerete, de ez még annál közelebb van. Végül létezik a csúszamlásoknak egy olyan formája, amit úgy nevezünk, hogy suvadás. Ugye látták azt, hogy mind a szeletes, mind a tömbös lejtőcsúszamlásnál a csúszópálya két kőzet határán van. Két különböző kőzet. Nyilván az egyik az az agyagos, azon csúszik. A suvadás esetében, és ez nagyon lényeges, a csúszópálya magában a kőzetben van. Akkor hogy lehet az, hogy a önmagam lecsúszok önmagamon? Ugye, mert ez az az alapeset. Milyen kőzetekben fordul elő? Ez már egy kicsit majd sugallja. Homokos agyag. És a párja az agyagos homok. Ez nem azt jelenti sohasem, hogy összekeveredett benne az agyag a homokkal, hanem azt jelenti, hogy ha itt van egy ekkora összlet, akkor itt durvább szentségű az anyag, itt homok, itt pedig agyag. De ez az egész összlet ezeknek a rétegeknek a váltakozásából tevődik össze. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy az agyagosabb szintek azok csúszópályaként dolgozhatnak az egész kőzet összlet viszonylatában. Tovább. Lehet például riolit tufa, vagy bármilyen tufa, de most vegyük a riolitot. Mert itt a bükkbe ilyenekkel találkozunk legkönnyebben. Ez váltakozhat tufittal. És így tovább. Mi a különbség tufa és tufit közt? Mi a tufit? Mitől függ, hogy tufának nevezem? Úgy tanulták ezt, hogy vulkáni törmelékes, üledékes kőzet, ugye? No, hát akkor megvan a megoldás. Mindegyik vulkán, és mindegyik a por szemcse nagyságú törmeléket jelenti. A tufit is por, és a tufa is por szemcse nagyságú tűzhányó törmelékből van. De azt mondták, hogy illetve azt én kiegészítettem maguknak, hogy úgy tanulták, hogy az is benne van, hogy vulkáni törmelékes, üledékes kőzet. Hozzáteszem, hogy ha ezek így egymáson váltakoznak, akkor általában a tufa rétegek csúsznak le a tufit rétegeken. Miért? Ugye ezek a tűzhányok, tételezzük föl, hogy itt vannak a Kárpát-medencében, akik ők csak tufát. A tűzhányó az csak tufát, tehát port szór ki magából. Aztán, hogy tufit lesz belőle, vagy tufa, ugyanabban az időben, tehát mit tudom én, működik itt egy tűzhányó a Mátrába, működik itt egy a Tokaji-hegység, a miocénban, mert ezek miocének. Tehát mindegyik port szór ki, mind a két tűzhányó, az, és tételezzük föl, hogy az ásványos összetétele is ugyanaz annak a pornak. Mindegyik por lerakódik, ezért mondjuk, hogy üledékes. Sőt, az is lehet, hogyha a körülmények megváltoznak, akkor a kiszórt anyagból tufa lesz, és ugyanez a tűzhányó más körülmények között, amit kiszór, por szemcse nagyságú anyagot, abból meg tufit lesz. Tehát nem változik meg a tűzhányó működésének a jellege. Még egyszer emlékezzenek vissza, azt mondtam, hogy általában mindig a tufiton csúszik meg a tufa. A környezete, a környék. A tufa málásnak indul, akkor azt málott tufának hívják, és nem tufitnak. De jó, itt a málás az lényeges, hát ugye nyilvánvaló, hogy a tufitba előre haladottabb ez a folyamat, hogy az egyéb szilikátok azok agyakásványok. Kiskorában keletkezett. Azt mondták, hogy megváltozik a környéke a tűzhányónak. Most az éghajlatot kizártuk. Egyébként észszerű volt, amit mondott, de nem ez a lényeg itt. Hát ha vízbe hullik, azonnal elkezd mállani. És ahogy ülepedik, akkor már megindul benne az agyagásványosodás. Ez a tufit. Az a vízbe hulló por. Ha szárazföldre hull, az pedig a tufa, és ott halmozódik föl. Jó van akkor, menjenek.
Elhangzott szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások. Hevesi Attila előadása. A felvétel 2010-ben a Miskolci Egyetemen készült.